Kedves hallgatóink, a következőkben Udvardi Tamás atya lelki gyakorlatának második részét hallják, az Istennek tetsző áldozatról.
Három napos sorozattal készülünk Szent Margit ünnepére, ami most éppen vasárnapra esik, az ő halálának az évfordulója, január 18-a. És már előbb, tegnap már említettem, hogy tegnap volt az első nap, ma a második, holnap folytatjuk a harmadik nappal, hogy három tulajdonságát emelem ki Margitnak. Az első volt az imádság, erről beszéltem tegnap. A második az engesztelés, ez jól illik a pénteki naphoz, és holnapra pedig a szolgálat fog maradni. És hát akkor most nézzünk is bele így a engesztelésnek, a vezeklésnek a helyzetébe Margit szempontjából. Mikor is engesztelt Margit? Születésekor, életében és halálában. És ebből ezt a három esetet szeretném majd így kiemelni. A 13. században Magyarország legsúlyosabb külső veszedelme a tatárdúlás volt. A történelmi kor az ismert, 1241-ben, amikor a tatár hordák Batu-kán vezetésével legyőzték az egyesült német és lengyel seregeket Wallstattnál, akkor utána Magyarország ellen fordultak, és Miskolc mellett a Sajó folyónak a partján, Muhi községnél a király előfeszítése ellenére rettenetes vereséget mérnek a nemzetre. Az országot feldúló, se Istent, se embert nem ismerő horda elől a királyi pár is menekülni kényszerül, a tatárok persze üldözik, és közben Batukánnak a serege az kénye kedve szerint koncolja fel az országot, miközben a szomszédos kereszténynek mondott államok, azok tétlenül figyelik az országnak a kiszolgáltatott sorsát. Félelem, kételj, megaláztatás kíséri IV. Béla a király és Laszkarisz Mária királynének a 7. gyermekének a születését, kit még világra jövetele előtt a haza szabadulásáért való engesztelés érdekében Istennek ajánl a királyi pár, mondván, ha Isten megszabadítja az országot, akkor a gyermek legyen az Istené. És megtörténik a csoda. Margit születésével lényegében egy időben a hatalmas ázsiai pusztáknak az ura, Ögödej nagykán meghal, és a halál híre lóhalálában haza szólítja Batukánt és a fosztogató tatárhordát. A Duna-Tisza közén meghódított hatalmas területeket szabadon hagyva összegyűjtötte Batukán a lovasait, és hát sietve távozott kelet felé, hogy le ne maradjon az osztozkodásról. A fölajánlást az Isten elfogadta. Az ország felszabadult. Vas Albert az Árpád házi Magyar Szentek című kötetében Szent Margitról a következőt írja: még meg se születtél, meg sem ébredtél, áldozati fehér galamb, már Isten élettél. Tatárdult a hazánk szabadulásáért, menekülő király, királynő sorsáért. Ezért mondtam azt, hogy három eset van Margitban az engesztelés szempontjából, születése, most kicsit erről beszéltem. A gyermeknek a születése, Margitnak a születése és a tatár horda elvonulása az egy időben következett be. Így mind a kortársak, mind az egyházi hagyomány az összefüggést látott a kettő között, és azt a következtetést vonta le, hogy az Úristen hát tényleg elfogadta a királyi párnak a fölajánlását. Sőt, maga a IV. Béla király, ahogy a minden legenda külön említi, egyszerűen isteni választnak látta azt, hogy ő föláldozta, úgymond fölajánlotta a gyermekét, és a horda elvonult. Nem volt számára kérdés az, hogy gyermekét ténylegesen Istennek adja. És akkor 3 éves korában Margit bekerült eleinte a veszprémi domokos kolostorba, majd a király a Nyulak szigetén új kolostort épített, és akkor 10 évesen került a Nyulak szigeti, ma Margit szigeti klastromba, ahol aztán már 12 évesen első fogadalmát tette, mondván, hogy ő maga tudatosan már 12 évesen szintén fölajánlotta magát az Istennek. És aztán gyermekkora elmúltával, 19 éves korában az ég és föld urának tett 12 éves fogadalmát ismételte, megújította, de akkor már örökös fogadalomként, és úgy tekintett végképp magára, mint engesztelő áldozatra a magyar nép javára. Az egész életét áldozatnak tekintette, hogy Isten irgalmasságát kiesdje önmagára, magyar nemzetre és az egész egyházra. Tehát a születésével már önmagában engesztelt. Margitról pontosan tudjuk, hogy mind a tanúvallomások, mint ahogy tegnap már említettem, a legenda Vetus, vagy a legenda Major, nagyobb legenda, vagy a legenda Minor, kisebb legenda, ezek mind említik, hogy kemény vezetlést végzett. A rendi ruha alatt cilíciumot viselt, ami egy ilyen, hát ilyen bőröv, amely durva anyagból szőve, ami a testet sokszor hát irritálta. És gyakran hordott a teste közül körül vasláncot vagy vaspántot, szándékosan választott kényelmetlen fekhelyet, sőt gyakran végzett önsanyargatást, hogy hasonuljon Jézus szenvedéséhez. És mindez persze titkolta a környezete elől, szóval a vezeklést azért tette, hogy Krisztushoz azonosuljon, ez volt az egyik szempont, másrészt, hogy kiesdje az Úristennek az irgalmasságát, de azt is tudjuk, hogy csak olyan önsanyargatást végzett, amiről előjárói tudtak, és amit neki engedélyeztek. És úgy megrögönyödünk akkor, amikor a középkori testi önfenyítésekről, vagy akár önostorozásról hallunk, de azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a 12.-15. században ez általános volt. A középkori gondolkodásban a testi szenvedés és a bűnbánat az valahogy összekapcsolódott. Hittek abban, hogy a testi fájdalom az segít eltörölni a bűnöket, megerősíti a lelket és engeszteli az Istent. És elterjedt nézet volt az, hogy a bűnbánatnak a fizikai megélése az elengedhetetlen része a hitnek és a bűnök megbocsátásának. Ma azért tekintünk kicsit furcsán a középkori önmegtagadásokra, mert a mai kor emberéből kiveszett az engesztelés. Mi kényelemre törekszünk, és hát a kényelemben nem fér bele az áldozathozatal. A komfort és a vezeklés azok ellentétesek egymással. Mi azt szeretnénk, hogy minél kényelmesebbek legyenek a mindennapjaink, áztatjuk magukat a meleg víz alatt, a szomszédba is autóval járunk, bőséges étkezéseket tartunk, a legokosabb telefont vásároljuk, és egész nap az interneten lötyögünk. És ezek nem segítik az engesztelésnek a folyamatát. Mert minket a kényelem szeretetünk vezérel. És akkor könnyű azt mondani a középkori emberek, ó, hát megszállottak voltak, vagy fanatikusak voltak. Ahelyett, hogy mi is egy kicsit magunkra vennénk azt, hogy hát szabad egy kicsit nekünk is fanatikusnak lenni. mert az áldozatvállalás területén biztosan van hová fejlődnünk. Margit úgy véltem, hogy az ország hányatott sorsa az a nemzet bűnei miatt van, és önmagát adta engesztelő áldozatul. Magára vállalt, ahogy említettem, vezetléseket, böjtöket, hogy ezáltal kiesdje az Úristennek a segítségét. Kerülte a testi komfortot, amely folyamatos testi, egy csendes vezetlés volt, lemondott méltóságról, világi politikai szerepről, személyes kötődésről. Pestentimdén vagyok most plébános, és ott kifejezetten értékelem azt, hogy már évek óta minden évben, hát 30 körül van azon férfiaknak a létszáma, akik egy olyan 90 napos lelki gyakorlatot, úgynevezett exóduszt végeznek, amelyben igen komoly szerepet kapnak az aszketikus gyakorlatok. Mert rendkívül értékes dolog az áldozatainkat fölajánlani valakiért, akár önmagunkért, családjunkért, vagy bármi más egyéni szándékért. Hát merjünk visszanyúlni az egyháznak az egykori gyakorlatához, és az engeszteléshez, hiszen van mindenkinek kiért, miért odaadni az áldozatát. És vállaljunk, vagy merjünk vállalni, ne csak nagy bőjtben, édességmentes napokat, vagy hetet, akár komoly lemondásokat, cukor vagy méz nélküli fogyasztott kávét, vacsoramentes, mondjuk szerde vagy péntek estéket, akár valami böjtölést, ha esetleg valaki tudja, akkor vagy meg tudja tartani, akkor a kenyéren, vízen való böjtölést is bevállalhatja. Mert ténylegesen mindegyikünknek van kiért, miért fölajánlania. A saját bűneink, a gyerekeink, az unokáink, a betegségek, Istentől elfordult életek miatt, hogy esetleg a környezetünkben vagy a rokonságunkban lévő vallástalan, esetleg össze-vissza életekért. Margit, Szent Margit nem csak a nemzet, hanem a családi békének az engesztelője is. Mert édesapja, IV. Béla király, és bátyja, aki aztán Béla után lett király, 5. István néven, hát komoly feszültség alakult ki. A király és a fia között ez a 13. században a magyar történelemnek az egyik legsúlyosabb apa-fiúi hatalmi válsága volt. A kortársak ezt nem pusztán egy családi viszálynak, hanem országos jelentőségű botránynak tekintették. Mert hogy István Erdélynek volt egy kicsit a fejedelme, míg IV. Béla kormányozta az országot, és de hát Istvánnak más elképzelései voltak Erdéllyel, és ez a fiú és a király között hát egy komoly feszültséghez vezetett, ami belháborúig fajult. Olyannyira, hogy mindkét fél fegyverrel támadta másik ellen, életre, halálra. A fiú az apa ellen, az apa a fia ellen. Fegyverrel, a királyfi ellen. És hát persze ez a harc, ami a Margit bátyja és apja között létrejött, az egész országot megosztotta. És Margit is persze tudott róla, és akkor különösen fokozta magában a vezetlést, az engesztelést, a lemondást, minden kényelmi dolgot félretett, amit egyáltalán addig félre lehetett tenni, és fölajánlotta önmagát, hogy kieszközölje a békét. És Isten a fölajánlást ismét elfogadta. ahogy elfogadta születésekor, elfogadta életében is. Mert egy évvel később béke lett a két fél között, sőt a békét a Nyulak szigetén Margit jelenlétében írták alá, Margit vezeklésének a hatására. És egyszerűen nem lehet nem észrevenni az összefüggést Margitnak az a fölajánlása és a belháborúnak a lezárása között. Margitnak a vezeklő tettei és a béke létrejötte között. Hát valahogy ne legyen idegen tőlünk az, hogy hát akár fölajánljuk önmagunkat valamiért. Odaadjuk az Úristennek. Ahogy Margit tette, hogy számára a vezeklés, az mondhatom, hogy életformává vált. Minden áldozatát fölajánlotta az Istennek, az országért, a családjáért. Mert a szeretet az nem komforttal jár, hanem áldozattal. Ahogy említettem, Pest Szent Imrén vagyok plébános, nekem is van káplán atyám, mint ahogy itt nektek is, és nagyon örülök, hogy egy olyan káplánom van, aki rendkívül szerény, és örömmel vállal áldozatokat. Vagy akár önmagának a fölajánlását. Nálunk a plébánián nincsen távfűtés, ugye ez a város széle, ott a plébániának a meleg vizét, azt egy saját fűtésrendszer biztosítja. Nos, karácsony előtt elromlott a fűtésrendszer, úgyhogy a fűtés tulajdonképpen működik, de a meleg víz tartály az kiukadt, nem is tudták megcsinálni a szerelők, és mondták, hogy hát hetekig várni kell az alkatrészre. És akkor kérdeztem a káplán atyát, hogy hát mennyire zavarja őt, hogy most nem tud meleg vízben mosakodni, és akkor azt mondta, hogy hát őt egyáltalán nem zavarja. Eddig se használta. Ő ezt már réges-rég felajánlotta. Nos, hát ilyen káplánom van. Mert hogy olyan fontos dolog az, hogy föl tudjuk ajánlani az áldozatainkat másokért. Mert a szeretet, ahogy említettem, még egyszer mondom, nem komforttal jár, hanem áldozattal. Margitnak látjuk azt, hogy már a születésékor is az Úristen elfogadta a fölajánlását, életében is elfogadta a fölajánlását. Csak most tekintsük át a harmadikat, a halálában is. Az engesztelő élete az Úristenek tetsző áldozat volt. Mert ami Margitnak a halála után 74 csodát írnak le a beszámolók, és többek között ezek gyógyulások, de volt egy föltámadás is, és ezeket úgy írják le ezek a dokumentumok, ezek kifejezetten Margit engesztelő életének a hatására következtek be. És különös tisztelet övezte Margitnak a vélumát, ez az apáca fájtlát, amit ugye a fejükön hordtak. És amikor Margit meghalt, akkor volt bátyjának, aki ugye apjával harcolt, aki aztán később 5. István néven lett király, akkor volt az ő fia, tehát bátyjának, Istvánnak a fia, hát kamasz, 13 éves. És súlyos szem- és fejbetegségben szenvedett, olyannyira, hogy az orvosok lemondtak róla. És akkor elküldték neki Margitnak a fájtlát azzal, hogy hát tegyék rá erre a fiúra. És a vélum hatására egy rendkívül gyors javulás következett be, a királyfi meggyógyult. És ennek is talán köszönhető az, hogy amikor, hogy utána István, 5. István királyként azonnal elkezdte Margitnak a szentiavatási folyamatát. Külön kiemelte engesztelő gyakorlatait, mert ő is annak tulajdonította, hogy Margitnak az engesztelő élete meggyógyította az ő gyermekét. Sőt, ugye 5. Istvánról tudjuk, csak egy 2-3 évig volt uralkodott, és utána aztán a fia lett az később a király. Maga László, a fiú, aki meggyógyult, az a kamaszkori gyógyulása után aztán ténylegesen mindent megtett a szentiavatás érdekében. Csak éppen, hát mondjuk ez egy más kérdés, hogy a vizsgálatok azok nem voltak elegendők. Margitnak a halála után 6 évvel Itáliából újabb papok jöttek az országba, hogy akkor Margitnak a szent életéről információkat gyűjtsenek, de aztán ezek a dokumentumok elvesztek, és akkor végül is a szentté nyilvánítás példátlanul hosszú ideig húzódott, amit tegnap említettem. Margitnak a fölajánlását az Úristen elfogadta az születésekor, az életében és a halálában. Az áldozat, az engesztelés a szeretetnek a cselekedete. A szeretet pedig nem komforttal jár, hanem áldozattal. Hát Szent Margit példája arra hív bennünket, hogy életünket ajándékká tegyük másokért. És az engesztelés az nem egy középkori csökevény, hanem ma is követhető út. Szent Margit, te, aki egész életedet Istennek szentelted, és engesztelésként Istennek tetsző áldozatként adtad magadat, közbenjárásoddal esd ki számunkra az Isten kegyelmét, add, hogy szeretetből nagy lelkűen vállaljunk áldozatokat másokért.
Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Udvardi Tamás atyalelki gyakorlatának 2. részét hallották. A 3. rész 22:20-tól hallható.